Kedves hallgatóink, folytatjuk sorozatunk előző adásában korábban megkezdett témánkat, vagyis az első parancsolat értelmezését. Két héttel ezelőtt a nyelvtani, kortörténeti, teológiai magyarázatot hallották, ma a református hitvallás szerinti gyakorlatát tárja elénk Dezső Attila Sátor Alja újhelyi református lelkipásztor, a riporter Jászter Beáta.
Két héttel ezelőtt az eredeti szöveget értelmeztük, annak történelmi, teológiai gondolatait osztotta meg Dezső Attila nagytiszteletű úr, és most pedig a református hitvallás szerint fog gondolkodni, elmélkedni az első parancsolatról. Ugye a református egyház egyik fő hitvallási irata a Heidelbergi K.T., ami a vége felé foglalkozik a 10 parancsolatnak az értelmezésével, és ahogy megnéztem, a 94. kérdés foglalkozik ezzel bővebben, így hangzik, mit kér Isten az első parancsolatban? Mi erre a református válasz?
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit. Hát az, hogy mit kér Isten az első parancsolatban, a Káténk azt mondja, hogy az, hogyha lelkem üdvösségét szeretem, akkor buzgón tartsak távol magamtól, és kerüljek minden bálványimádást, varázslást, babonát, szentek vagy más teremtmények segítségül hívását, az egy igaz Istent pedig helyesen megismerjem, csak ő benne bízzam, teljes alázattal és béketűréssel minden jót egyedül tőle várjak. Őt teljes szívemből annyira szeressem, féljem és tiszteljem, hogy inkább a teremtett dolgokról mondjak le, mintsem legcsekélyebb mértékben is akarata ellen vétkezzem, így olvasom a Káténak a szövegét pontosan.
Azt mondja tehát akkor a Káté, hogy ha lelkem üdvösségét szeretem, akkor felmerül a kérdés, hogy a 10 parancsolat megtartása az a lelkem üdvösségének a kérdése? Ha elbukom már az első parancsolatban, akkor elbuktam a teljes üdvösségemet, akkor kiestem a kegyelemből?
Hát igen, most a Káté azért nem azt mondja, hogy ha nem akarod elveszíteni az üdvösségedet, akkor tartsd meg a parancsolatokat, meg mondjuk ezt az első parancsolatot is, amiről itt szó van, hanem azt mondja, hogy ha én az én üdvösségemet szeretem. Ez, hogy szeretem az üdvösségemet, ez egy ilyen régies kifejezési forma, egy régies megfogalmazás. Még Erdélyben használják ezt a szóhasználatot, például amikor így ételel kínálnak bennünket, akkor a külhomban szakadt testvérünk nem azt szokták mondani, hogy vegyem még, hanem egyes vidékeken azt mondják, hogy használja, kedves, vagy másik vidékeken azt mondja, szeresse még egy kicsit. Tehát szeresse még egy kicsit. Azaz éljen vele nyugodtan. És amikor itt a KT ilyen régiesen fogalmaz, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy hát akinek már üdvössége van, aki úgy is él, hogy a hétköznapokban szereti, használja, mondjam így, apró pénzre váltja azt, hogy neki üdvössége van, az így és így fog cselekedni. Tehát a protestáns és benne a református hitvallásunk azértnak van 4 alaptétele, ugye a szóla partikulák, hogy amit az üdvösségünknek a szempontjából mindannyiunknak ilyen minimum ismeretként tudni kell, hogy egyedül Krisztusért, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, és hát egyedül a Szentírásban kijelentett igék alapján, mondjam így végbe ment megváltás alapján üdvözülünk. Szóval nem arról van szó, hogy aki betartja az első parancsolatot, az a mennybe jut, hanem azt mondja a Káté, hogy ha neked Krisztusban már üdvösséged van, azaz neked már megbocsáttattak a te bűneid, a Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatáért, hitáltal kegyelemből, mondjam így, hogy az ige szerint, akkor ez meglátszik a te életeden is. Tehát azzal, hogy szeretem az üdvösségemet, azt jelenti, hogy hálával élek vele a hétköznapokban. Én azt gondolom, hogy talán ott van nagyon nagy gond a mai világban, amikor nem látszik rajtunk, hogy mi Krisztus megváltott népe vagyunk. Amikor öntörvényűen élünk, és nem törődünk azzal, hogy hát micsoda szabadítást itt végez rajtunk keresztül az Isten, meg felettünk az Isten. Úgy van, hogy nekünk nem mondják, meg majd mi tudjuk.
Akkor megint az identitás kérdéséhez jutottunk közelebb, mert akkor erről az identitásról szóló egyfajta bizonyságtételként tudom értékelni a Krisztusban való szabadításomat, és akkor kerülnöm kell minden olyan dolgot, amit a KT felsorol?
Talán ennek a bizonyságtételnek az az alapja, hogy annak látom az Istent, aki. egy szabadító Istennek, egy szerető atyának, aki nem örül annak, hogyha az övéi megkötözöttségben, vagy függőségekben, vagy akár kiszolgáltatottságban is élnek, és ugyanakkor meg az is biztos, hogy az Istennek látni az csak is hittel lehet. Jó, tehát csak aki hisz, az látja az Istenben az Istent. És hogyha hiányzik ez a hit, hogyha nem jó a szívünkben az az Isten kép, ha nem helyesen látjuk az Urat, úgy, ahogy ő magát kijelentette, akkor pontosan az Istenbe vetett bizalom az, ami meginog. És hogyha Isten a szememben nem mindenható, aki bármit megtehet, aki egy teremtő Isten, és ezért a legutolsó kis fűszál is neki engedelmeskedik. Ha nem így, ha nem ilyen mindenhatónak látom őt, akkor mindig azon leszek, hogy nem tudom megint máshogy mondani, hogy kiegészítsem, hogy kipótoljam valahogy a bennem élő téves istenkép hiányosságait. És amikor valakinek az életében ott van a Biblia mellett az, amit a KT felsorol, a bálványimádás, a varázslás, a kuruzslás, a babonaság, a horoszkópok, a szentek segítségül hívása, az mindig az Istennel szembeni hát bizalmi válságnak az egyik bizonyítéka, hogy azt fejezzük ki ezzel, hogy az Isten nem elég. Hogy kell mellé valami vagy valaki, aki kipótolja azt, ami szerintem belőle hiányzik. És most aki úgy ismeri Istent, mint omnipotens Urat, mint mindenható Urat, aki mindenre képes, az viszont nem bántja meg az Urat azzal, hogy mellé még valakit oda vesz. Ezért valahogy úgy lehet érzékeltetni, hogy bennünket nagyon szeret a házastársunk, de nem nézi ki belőlünk azt, hogy mi ezt is meg azt is meg tudnánk még neki adni. Ezért fogja magát, és beköltöztet hozzánk még valakit, aztán azzal sincs megelégedve, úgyhogy még azt se tudja neki, akkor még valakit, és megint valakit, és mindenkivel éli a maga kis házas életét, mindenkivel már külön nyelvezete van, már külön szokásai vannak, és mindenkitől valami mást vár el, és ez csak abból adódott, hogy rosszul ismert meg bennünket, hogy egy téves kép van rólunk a szívében. Na nekünk nem tudom, hogy esne ez, hogyha a mi házastársunk ugyanezt tenné velünk. Azt mondaná, hogy hát figyelj, nem vagy elég. Kell még valaki melléd, mert te kevés vagy. És hogyha azt hiszem, hogyha ez megtörténne velünk, akkor valamennyien azon volnánk, hogy na figyelj, már rendezzük már ezt az állapotot, mert ez egy ilyen áldatlan állapot, hát így nem lehet élni, hogy valahogy azt kérnénk szerintem a házastársunktól, hogy te figyelj, egyszer igent mondtál, azt mondtad, hogy ketten leszünk egyek, jóban, rosszban, minden dologban, megesküdtél, hát ismerjél már meg engem normálisan, hogy az a kép legyen már benned rólam, aki én vagyok, és hát ismert fel bennem a többet. Tehát ha nincs helyes Isten ismeret, akkor mindig mástól várjuk azt, amit az Isten eleve adni akar, ezért mondja a KT, hogy búzgón törekedjem arra, hogy az egy igaz Istent helyesen ismerjem. Nem csak úgy ismerjem, úgy általában a könyvekből meg innen, hanem helyesen megismerjem, csak ő benne bízzam, teljes alázattal, béketűréssel minden jót egyedül tőle várjak. Szóval sok minden megfordul a helyes Isten ismereten. Ez az, ami mondjam így, hogy meghatározza az egész kegyességünket. És akkor itt Böjtben adódik a kérdés, hogy mi vajon a helyes, az igaz Istenről teszünk bizonyságot az életvitelünkkel, a vallásosságunkkal, a tetteinkkel, azzal, ahogyan a KT-ban felsorolt dolgokhoz viszonyulunk? A mindenható, szerető, szabadító Istent hirdetik a mindennapjaink? Vagy hát azt, aki nem elég jó, aki nem elég semmiben, úgyhogy kell még valaki mellé. Tehát, hogy egyedüli Isten az Úr, vagy pedig van még valami más tisztelnivalónk.
Tehát egy helyes istenképről beszélünk akkor. És ugye szóba kerültek a horoszkópok, hogy mondjuk, jaj, én nem hiszek benne, de azért nézem már meg, hogy jövő hét hétfőre mit ír nekem.
Hát igen, pontosan, ahogyan Beáta ezt mondja, mondhatom úgy is, hogy minden kabbala figura, ugye szoktuk mondani, hogy jaj, ha ez velem van, akkor ez majd segít nekem a dolgozatban, vagy minden védelmezőnek titulált amulett, amit a nyakunkba teszünk, mert ez majd megvéd a betegségtől, a torokgyiktól, meg én nem tudom, hogy a csuklóra kötött kis piros fonál a csecsemők esetében, ugye, amit olyan ártatlannak gondolnak, vagy amikor sír a gyerek, és szenes vízzel megkeresztelik otthon, mert hogy ja, Istenem, hát majd azt itt, minden ide sorolható, és hogy készültem, hát azt fogalmaztam meg benne, hogy szinte a szívemből szól dr. Fekete Károly püspök úr, amikor ugye van egy jó könyve, a Heidelbergi K.T. magyarázat, egy ilyen zöld könyv, és azt mondja, hogy hát azt kapkod más teremtmények segítsége után, minden esetőségre felkészülve, aki bizalmatlan, mármint hogy az Isten felé bizalmatlan. De az Isten ismeret az meg segít felismerni az Isten pótlékokat. Nagyon tetszett ez a szó, hogy ezt mondta, hogy Isten pótlékokat, és az, hogy kinek az életében milyen spiritualitás látható, az jól tükrözi a szívében lévő istenképet, hogy milyen az ő istenképe, hogy ki az ő istene, akit ő imád és tisztel. És én azt gondolom, hogy azért ide is vonatkozik a Jakab apostol leveléből, amit a nyelv bűneivel kapcsolatosan mond, hogy ugyanabból a forrásból nem jöhet édes víz, meg keserű víz, ugyanabban az időben jó és rossz, tiszta és tisztátalan. Tehát amikor én azt tapasztalom valakinek az életében például, hogy hát pákosztosan, gyönyörűen beszél nekem az Istenről, és teljesen el van alélva, hogy így az Úr, meg úgy az Úr, de közben tudom róla, hogy eljár jógázni, mert hogy az milyen jó dolog, és persze azért mindig így szokták hangsúlyozni, hogy jaj, hát de őt nem hisznek az indiai vallás filozófiának a jógához fűződő bálványaiban, meg hát ők nem hisznek az indiai spiritualitás emberre gyakorolt hatásában, de hát hogy ők miközben jógáznak, akkor ezt úgy kiszokták kapcsolni, csupán a fiziológiás része az, ami nekik kell, és ezért csinálják. Nekem mindig az jut eszembe, hogy hát ez már az a fajta valláskeveredés, amitől Isten nagyon komolyan óvja. Óvta is mindig az ő népét az Ószövetség idején, óvta az Újszövetségben is, és hát a KT is óvva int bennünket, hogy össze ne keverjétek már a dolgokat. És nekem mindig az a kérdésem ilyenkor, hogy én értem, tehát az első parancsolatban azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te szabadítód. Ha van Krisztusom, aki azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és akik megvagytok terve, most majd én megnyugvást adok a ti lelketeknek, akkor miért a jógától várom a megnyugvást? Akkor miért a jógától várom az ellazulást, a békességet? Akkor miért ettől? Amikor megkérdezzük, hogy miért, akkor a válasz azt hiszem, hogy azért, mert olyan Krisztus kép él, olyan Isten kép él az illető szívében, aki nem elég neki, amit ki akar egészíteni. Tehát nem Istentől várja. Tehát nagyon nehezen nézünk szembe ezzel, tudom, a keresztények körében nagyon elterjedt most már a jóga egyre jobban. Nehezen ismerjük el, de a jóga ez esetben egy Krisztus pótlék, egy Isten pótlék. Nem az Úrtól várom a nyugtalanságtól, meg a stressztől, a terhektől való szabadítást és a szabadulást, hanem mindenféle idegen vallásnak a praktikáitól. Hát, lehet, hogy nem leszek így nagyon népszerű emiatt a dolog miatt, tehát a Heidelbergi K.T. nagyon világosan beszél erről, hogy hát akkor csak tőle kell azt várnom. Vannak ilyen énekeink is, amikor szó szerint ezt énekeljük, hogy csak tőle kell azt várnom. Tehát ellene van az első parancsolatnak, hát itt nagyon egyszerű. Ilyen egyszerű a KT-nk, ilyen gyakorlatias, és mindent ez alapján tudunk megvizsgálni, hogy várjál már, akkor ez most nekem egy Isten pótlék. Miért kell ez nekem? Ezt nekem Isten nem tudná egyébként megadni. És én persze ismerem azt a másik oldalnak a vélemény cunamiát, ami ilyenkor úgy rám szokott szakadni, mert azért úgy rögtön támadásba lendülnek, hogy az Isten gondviselésének, az eszközének gondolják már egészen a jogát. Hát ez körülbelül olyan, mint amikor azt mondanak, hogy hát az Isten gondviselésének az eszköze volt az aranyborjú a pusztai vándorlás során. Tehát nem, az én olvasatomban ez nem az Isten gondviselésének az eszköze. Kitől várom az én boldogulásomat, kitől várom az én nyugalmamat, az én békességemet? Tehát ha van Krisztusom, akkor tőle várom. Igen, az első parancsolat ellen van a horoszkóp és minden egyéb dolog. Tehát innen tudom megnézni, tőle várom, vagy valami más.
Nagyon nagy szigorúságot vár el tőlünk akkor az Isten. De az a kérdés is felmerül ilyenkor bennem, hogy ha valaki nem így él, akkor meg azt mondom rá, hogy na, ha nem így teszel és nem így élsz, akkor te nem is vagy igaz keresztény és nem is vagy igaz hívő.
Azt hiszem, hogy értem Beátának az aggodalmát, és hát azt kell mondanom, hogy potenciálisan benne van. ebben a kátés válaszban a törvényeskedésnek a lehetősége, amikor ilyen kötelező, elvárt viselkedést erőltetünk a másikra, és akkor csak akkor ismerjük el az ő hitét, hogyha ezeknek a kritériumoknak így meg tud felelni. De azért azt kell elmondanom, hogy a törvényeskedés mindig a vallásosság felől közelíti az embernek a viselkedését, akarja valahogy kívülről megváltoztatni. A hit viszont az egy olyan lelkileg megváltozott állapot, ami egyszerűen úgy belülről munkálkodik kifelé, mint az ember úgy nem görcsöl rá, úgy nem akar, hanem egyszerűen magától jön, a hittel jön, hitből jön. Ugye beszéltünk róla, hogy a parancsolatok azok ilyen identitás kifejező, bizonyságtévő attitűdnek a részei, és hogyha valaki tényleg átélte a teremtő és szerető Istennek a szabadítását Krisztusban, aki tényleg hitre jutott, akinek tényleg örök élete van, nem csak mondja, akkor annak nem kérdés mindaz, ami itt a kátingban van, hanem az belülről érzi annak a szükségét, hogy komolyan vegye az Úr Jézusnak a szavait, aki még a kísértések kellős közepén is vissza tudta utasítani. A kísértést bele tudott kapaszkodni az igébe, azt mondta, hogy megvan írva, egyedül az Urat, a te Istenedet tiszteld, és csak neki szolgálj. Azaz azt az egyetlen Istent hívd segítségül minden nyomorúságodnak az idején, aki már bizonyította, megbizonyította, bebizonyította, hogy mennyire szeret, aki nem tudta elnézni azt a szörnyű állapotot, amiben benne voltál, és Krisztusban minden bűnödért tökéletesen eleget tett, és ahogy mondja a kátingus, hogy a sátánnak a minden hatalmából kiszabadított. Szóval szabad vagy egyedül az Urat imádni. És aki átélte a szabadításnak a valóságát, annak attól kezdve, nem tudom máshogy mondani, lobog a szíve az Úrért. Az Úrért él, az érzi a másikon, az látszik, hogy valaki az Úrért él, vagy megélhetésből keresztény, vagy csak látszólag keresztény. És a világ az ilyen Istenért, Krisztusért lobogó szívű emberekre azért mindent ráaggat. Mondják, hogy ez rajongó, ettől vigyázzál, vagy ez túltolja, hogy ez hiperkegyes, akkor van ugye a szent fazék, aki azért van, bármit, amit akarunk. De azért azt lehet elmondani, hogy akinek valóságosan megszabadult az élete és szabad, az nem tud megalkuvó lenni a hitben. Az mindig is szóvá fogja tenni, hogyha valami nem oké. Akinek a szívében Krisztus él, az egyszerűen nem tud megtűrni mást a szívében. Az egyszerűen odafigyel, és hogyha megnézzük itt a Káténak a szövegét, akkor ez a Káté nem első szám másik szemébe beszél, hanem első szám első szemébe beszél, hogy én. Azaz, mint egy, azt mondják a reformátor őseink, hogy aki ezt olvassa, az vegye magára ezeket a dolgokat, hogy önmagam felé elvárás ez, nem a másik ember felé. És aki így érti, aki jól érti a kátét, hát az nem törvényeskedik, hanem önvizsgálatot tart újra és újra, példát mutat. Azt hiszem, hogy erről szól ez a szóhasználat is, és minden egyéb. Szóval aki törvényeskedik, az sajnos nem református, legalábbis nem úgy viselkedik.
A mai világunkban azért minden arról szól, hogy minden a tiéd lehet, mindent megszerezhetsz, mindenre képes vagy, ezt is tudod, azt is tudod. És akkor itt jön az első parancsolat, amiben rögtön azt halljuk, hogy mi mindenről kell lemondanunk, hogyha mi az egyik az Istent akarjuk követni. De azért kell, hogy példa legyen előttünk, akár a hit hősei, akikről már milliószor beszélgettünk, akik képesek voltak Istenért lemondani a teremtett világnak a csodáiról, amit mi csodaként élünk meg, és inkább lemondtak ezekről a dolgokról csak azért, hogy ne vétkezzenek az Úr akarata ellen, vagy az Úr ellen. Azért innen tudunk talán erőt meríteni, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy nagyon nehéz dologról beszélünk, és nagyon nehéz ezt gyakorlatban megvalósítani az életünkben.
Én nagyon örülök, hogy Beáta így a hithőseire terelít a beszélgetést, hiszen azért nekünk keresztényeknek azért mégiscsak a Szentíráson kell, hogy tájékozódjunk, és az egyik kedvenc részem a Biblia új szövetségi részéből a hithőseiről szóló rész, Zsidók 11-et, aki elolvassa, akkor az ott komoly példákat lát erre, amit a Káténk így megfogalmazott. Gondoljunk Ábrahámra, az a szülőföldjét hagyja el, a rokonságát, a gazdagságát hagyja el. Miért? Az Úrért. Tehát akkor nem miért, hanem kiért? Az Úrért. Aztán aztán ott van Mózes esete, Egyiptom hercegének nevelik a legnagyobb tudást, a Ramszesz-szidákban, minden egyéb dolgokban ott van, megkapja a dolgokat, az összes ismeretnek, amit Egyiptomban meg lehetett szerezni, annak a birtokába került, gazdag volt, tekintélyes volt, hatalma volt Egyiptomban bármi, és azt olvassuk, hogy hát többre tartotta ez a Mózes Egyiptom minden kincsénél az Úr népével való együtt szenvedést, megint csak miért? Az Úrért. Kinyomtattam magamnak Pap Ferenc egyik cikkétnek a pár sorát, 1933-ban mondta el, hogy az első parancsolat magyarázatában, szerintem sejtettem, hogy azért ideig el fogunk jutni itt a beszélgetésben, és Pap Ferenc a következőket írja, azt mondja, testem, lelkem, összeköttetéseim, vagyonom, jövendőm, teremtett dolgokhoz való kapcsolatom, legyek kész felégetni, megtagadni, csak hogy néki engedjek. Az első idők mártírjai, Néró fáklyái, a hugenották és a gályarabok kész voltak mindent odaadni ő érte. Mindent ő érette, ez az első parancsolat. Pecsétet rá az egyszülött fiú ütött életével, engedelmes volt, mint halálig, alázatos bárány, benne s lelke erejével valhatja minden református keresztény életprogramnak mindent Istentől, mindent Istenért. Mondja ezt ugye Pap Ferenc 1933-ban. Én azt gondolom, hogy emellett még nagyon fontos az is, hogy azért, amiket itt felsorol Pap Ferenc, azért azokkal lehet jól élni. Tehát nem bűn, ha vannak összeköttetéseim. Nem bűn, hogyha ha gazdag vagyok. Az se baj, hogyha egy kinyíló, kiteljesedő, felfeleivelő pályán van. Mindaddig nem baj, amíg nem ezektől várom a boldogulásomat. Abban a pillanatban, hogy azon kapom magamat, hogy hát én jobban bízom a kapcsolataimban, mint az Istenben, vétkezek az első parancsolat ellen. Ha abban a pillanatban, ahogyan azt tapasztalom, hogy jobban félek a főnökömtől, jobban félek az elöljáromtól, mint az Istentől magától, akkor vétkezek az első parancsolat ellen. Hogyha a pénzemtől, a jó módomtól várom a boldog jövendőt, és inkább a pénzt hajtom, mint hogy vasárnap elmenjek Isten tiszteletre, akkor ez azt jelenti, hogy nekem már nem az Úr a legfontosabb, és én már nem Istentől várom azt, amit várok. Valami, mondhatom így, hogy ez esetben a pénzem, az, meg a munka, az valahogy így az Isten trónjára került. És nem csak úgy odamászott, hanem én ültettem oda, és ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Szóval miről kell lemondanom, hogyha én Isten megváltott gyermeke vagyok? Mindarról, ami az Istent sokadikká teszi az életemben. Ami úgy tesz róla bizonyságot, hogy a külvilág felé, a gyerekem felé, a munkatársam felé párfogy, Isten, aki nem baj, hanem a legfontosabb, ő ott legyen valahol az életemben. Tehát, hogy mindenről, ami az Istent kiszorítja a perifériára az életemben. És akkor lehet azt mondani, hogy jó, hát de most ez egy ilyen időszak, jaj, ez most nem tudom mi, az ilyen időszakban is, akkor az első parancsolat ellen vétkezek, Isten ellen vétkezek, az egész ellen vétkezek, embertársak ellen is. Ugye beszélgettünk arról, hogy nem lehet külön választani az első meg a második kőtáblát, csak a parancsolatok abban segítenek, hogy hogy viszonyuljak az Istenhez, de Jézus elmondja, hogy hát aki az egyik ellenvét, az minden ellenvét. És akkor ezért nagyon komolyan kéne ezt tartanunk, hogy a vasárnap az vasárnap, az a nyugalom napja. Tehát oda tenni magamat Istennek.
Tehát, ha jól értem, akkor az első parancsolat pontosan oda csúcsosodik ki, hogy a szabadulás, az Istentől kapott szabadságomnak a megtapasztalása után semmire ne cseréljem le az én uramat. Uh-huh. Semmit ne szeressek jobban. Uh-huh. Így van?
Így van. Nem csak a 94. kérdés felelet az, ami ezzel foglalkozik, van még egy kérdés felelet, hogy akkor rögtön a következő a 95. ami már a bálványimádással foglalkozik, megkérdezi, hogy mi a bálványimádás. A Káténk az így válaszol rá, hogy az, amikor az ember az egy igaz Isten helyett, vagy mellette, ez is nagyon fontos, jól lehet, ő Isten az ő igébe kijelentette magát, mégis valami mást képzel vagy tart az Istennek, és a bizalmát abba másba veti. Tehát Isten az első parancsolatban azt mondhatjuk, hogy kizárólagosságra törekszik. Azt mondja, hogy én legyek a te egyetlened. És a bálványimádásnak a tévejgése az az, amikor az ember a teremtő helyett a teremtménybe veti a bizalmát, és a KT ez nagyon gyakorlatilag olyan jó, hogy nem kezd így sorolni azt, hogy mi minden lehet bálvány az életünkben, mert akkor az örökkévalóságit olvasnánk, meg még mindig irodna a KT, mert szinte minden is mindenki lehet bálvány, én magamtól kezdve az elöljáromon keresztül a nem tudom, mindenki, és az ember valahogy úgy van, így írták a reformátorok, hogy túl túlságosan találékony, mindig kitalál valami újat. A KT az egyszerűen az elvet fogalmazza meg, hogy minden, amit Isten helyébe, vagy Isten mellé emelek. Calvin azt mondja, hogy nagyon jól ismerhető az emberi szív, az ember szíve egy állandóan munkában lévő bálványgyár. Tehát mindig ki tud találni valami újat, amit magasztal, amit dicsér, amit csodál, mindent képes bálványozni. Most a doktori képzés során, ugye az utolsó, vagy az utóbbi fél évben Rudolf Borennel foglalkoztam, és arra hívta fel a figyelmemet ez a gyakorlati professzor az Ige Hirdetés Tan című könyvében, Prédiklére, ugye magyarul is megjelent ez a könyv, hogy a helytelen Isten ismeretből fakadó Isten kép is egy bálvány, és ezért nagyon nem mindegy, hogy mi lelkipásztorok kit hirdetünk, hogy milyen Istent hirdetünk, milyen Krisztust hirdetünk, hogy milyen Istenről teszünk bizonyságot, és akkor ott írja Boren, hogy Nietzsche azt mondta, hogy ez egy híres mondata volt, sokszor félre is értik ezt a mondatát, hogy az Isten halott. Ugye ezt mondta, és akkor Boren az ő, hát ige hirdetés bizonyságtételről írt könyvében, ugye erre a talajra viszi ezt a mondatot, és azt mondja, hogy hát, hogyha az Isten halott, akkor őt mi tettük azzá? Akkor azzal tettük őt halottá, hogy az emberek előtt egy ilyen halott Istent prédikálunk. És Homoki Gyula kollégám vezette ezt tovább azzal, hogy amikor némaságot tapasztalunk az Isten részéről, akkor nagyon sokszor csak a saját bálványainknak a némaságával szembesülünk. Tehát engem nagyon ráncba szedett ez a gondolatsor, ez az egész, és elkezdtem még jobban így kutatni az urat, még jobban megismerni őt, még személyesebbé tenni ezt a kapcsolatot, és hát felülvizsgáltam azt is, hogy hát akkor én most akit tisztelek, akit szeretek, akiről én beszélek, akit minden egyes vasárnap felviszek a szószékre, a beszélgetéseimben a fiatalokkal, a középkorokkal bármit, hogy tényleg az élő Istene, hogy tényleg az élő Krisztus-e, aki magát kijelentette szabadításában is, meg az igében is nekem, vagy pedig egy ilyen halott bálványt hirdetek. Valahogy odáig jutottam, és hát térdemre esve imádkoztam folyamatosan, miközben írtam ezt a doktori beadandót, hogy én az élő és a ma is munkálkodó Isten kegyelmének az evangélium meghirdetésére kaptam felhívást, és nem egy általam elképzelt Istennek a továbbadására, nem egy általam elképzelt bálványát tett Istennek a hirdetésére, amelyik csak úgy egy kicsit hasonlít az Istenre, mert azt mondom, hogy szerető, meg nagy, meg nem tudom, hanem de igazából egy nulla, egy senki. És azt hiszem, hogy ez az első parancsolatról szóló KT kérdés is valahogy erre akar bennünket sarkalni, hogy vizsgáld már meg, hogy akkor tényleg az Istenben hiszel, vagy egy általad elképzelt Istenben hiszel. Na most ez honnan tudom? Hát a Bibliát kéne egy kicsit jól megismernem, hogy akkor tudjam, hogy akkor Isten tényleg így jelentette ki magát, ahogy én hiszem őt, vagy rárakódott egy csomó hagyomány, egy csomó rossz dolog, ami nem biztos, hogy összeköthető az Istennel. Szóval bármi lehet bálvány, így van, bármi lehet.
Hát igen, mert azért a mai világban jól látjuk, de talán 100 évvel ezelőtt is így volt, hogy az Isten trónszékére, ami a szívünkben van, azért mindent beleültetünk. Van, aki a társát ülteti bele, van, aki a gyerekét, van, aki a pénzét, van, aki az autóját, van, aki a sikereit, van, aki a munkáját. És akkor úgy meg tudjuk magyarázni, hogy de hát élni kell, a számlát fizetni kell, párt kell találni, autót kell venni, a gyereket szeretni kell, nevelni kell, de hát akkor itt van a ráncba szedő első parancsolat.
Igen, és hát ott van az, hogy nem csak arról van szó, hogy amit az Isten helyébe ültetünk, hanem ez azért ez a KT felhívja a figyelmet arra is, hogy amit mellé teszünk. Úgy is lehet bálványivádó valaki, hogy nem az Istent fokozza le, hanem valami mást emel fel egészen. Mondjam, mindegy, az Istennek a trónjáig. Kutatásaim között itt van most dr. Nagy Sándor Béla, ő egy egykori sátorajóhelyi lelkész volt, egy szószéki elődöm is, és Magyarország egyik legnevesebb Calvin kutatója. A KT magyarázatait is olvastam, és Nagy Sándor Béla azt az igét veszi alapul itt ennél a 95. KT kérdésnél, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert hát az egyiket gyűlölni kell, a másikat szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodni és a másikat megvetni, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak is, ugye ez az Úr Jézusnak a szava. És akkor ott van ez az és, ami hát ilyen mellérendelő kötőszó, még így is szoktuk mondani, hogy nem lehet, mondjam is, hogy Isten mellett még valami mást is. Nem lehet a kettőt együtt szeretni. Amikor a fiam Ábrahám megszületett, akkor Abigailben előjött a testvér féltékenységnek az időszaka, és akkor mindig mondta, hogy persze, mert őt jobban szeretitek, mint engem, mert persze, mert őt anya sokkal többet ölelgeti, mint engem, meg persze, mert becézitek, meg apa, te is sokkal többet játszol Ábrissal, mint velem. És ilyen nagyon nehéz volt, akkor emlékszem rá, hogy a kislányal megértetni azt, hogy hát figyelj, nem jobban szeretjük Ábrist, hanem máshogy szeretjük, úgy, ahogy a kicsinek erre szüksége volt. Na de ezt a gyerekeinknél meg lehet tenni, de az első parancsolat esetében nincs ilyen. Nem mondhatom azt, hogy azért ül ugyanabban a trónban az Isten meg a karrierem, mert hát jobban szeretném a karrieremet, hanem hát ugyanolyan fontos az Isten meg a karrier, csak máshogy. De nem, ilyen nincs. Meg míg a gyerekeknél az egészséges, hogyha nincs bennünk olyan Jákobi kivételezés, aki Józsefet minden gyerekénél jobban szerette, tehát nincs ilyen személyválogatás, addig az Istennél igenis lenni kell nyilvánvaló sorrendnek. És ez az első parancsolat erről szól, hogy legyen egy nyilvánvaló sorrendet. Erről szól az Akedat Yitzhok, vagy mi ez magyarul, az Izsák feláldozásának a története, hogy ugye Ábrahám nem jó, hogy a fiad az Istened mellett ül, nem jó, hogy az Istenedé vált ez a fiú, a szeretetednek a bálványává vált a gyereked, tehát áldozd csak fel nekem, és meg kellett mutatni ennek az Ábrahámnak, hogy hát akkor ki az első az ő szívébe. És én el sem tudom képzelni, hogy micsoda fájdalmas út lehetett a Moriá hegyéig. De azt hiszem, hogy Ábrahám egy életre megtanulta a sorrendet, hogy igen, szerethetem, de nem lehet egyenlő az Istennel. És hát úgy visszatérve így ahhoz, hogy nem szolgálhatok két úrnak, azért Nagy Sándor Béla, emlékszem rá, hogy úgy felhívja a figyelmet ott a KT magyarázatában a megvetni szóra, hogy az egyiket szereti, a másikat meg megveti. Hogy nem elég csak megutálni, azaz nem elég csak a sorban lejjebb tenni, hátrébb tenni az éppen bárványozott dolgot, nem elég csak lefokozni ez esetben, hanem úgy is kell viszonyulni hozzá, hogy soha még egyszer vezető pozícióban az én életemben, az én életem felett ne kerülhessen ez a bálvány. Szóval én valahogy azt látom, hogy aki bizonyságot tesz Istenről, hogy a szívem az Úré, annak valahogy át kell gondolni ezt az első parancsolatnak az értelmét, és akkor jön a kérdés, de akkor nem lehet fontos a munkám? Persze, de nem lehet fontosabb, mint az Isten. Vagy akkor nem lehet fontos pénzt keresni, akkor olyan nagy bűn, hogy az ember pénzt keres, hát élni kell valamiből, persze, valamiből élni kell, de nem lehet fontosabb a pénz az Istennél, még csak ugyanolyan fontos sem lehet, és azt gondolom, hogy mikor így az első parancsolatnak a gyakorlati dolgairól beszélgetünk, akkor ezeket nagyon fontos, mondjam így, hogy sorra venni, hogy hát akkor most tényleg meg kell tanulnom nekem is azt, amit Ábrahámnak meg kellett, hogy akkor hol van ez a sorrendben az első, hogy ki az első a szívemben.
Köszönöm szépen a magyarázatot, két hét múlva a második parancsolattal folytatjuk.
Így van, hát ha Isten éltet, akkor folytatjuk a második parancsolatnak, megint csak a nyelvtani részével, kortörténetével, és hát próbáljuk megérteni, hogy ott és akkor mit jelentette ez, de hát addig is gondolkozzunk itt ebben a bődben, hogy mennyire tükrözi az életünk mindazt, amit Isten kér tőlünk az első parancsolatban. Isten áldjon mindenkit, áldás, békesség!
Kedves hallgatóink, az imént az első parancsolat református hitvallás szerinti gyakorlatát tárta elénk Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztor, a riporter Jászter Beáta volt.